Kérem, lapozzatok a Bibliáitokban a 107. Zsoltárhoz, és a kivetített cím az, amelyel foglalkozunk, megpróbálják megérteni és megtalálni a választ erre a kérdésre. Azaz, miért nem hallgat meg Isten, vagy éppen miért büntet engem? 107. Zsoltár verseit a helyünkön ülve kövessük figyelemmel, az egész Zsoltárt olvassuk. Tehát 107. Zsoltár első versétől. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, emberekeltett csodáért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek a halál árnyéka völgyében, nyomorultan, vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az embereket keltett csodáért, mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapujához jutottak. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáért. Mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újjongva tetteit. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek. Bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságokban, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örüljetek, amikor azok elsimultak, és kívánt kikötőbe vezette őket. Örültek, bocsánat. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért és emberekkel tett csodáért. Magasztálják őt a népek gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. A folyókat pusztává tette, a forrásokat sivataggá, a gyümölcstermő földet szikessé, a rajta lakók gonossága miatt. A pusztában bővízű tavat támasztott, a szomjú földön forrásokat. Éhezőket telepített oda, akik várost alapítottak lakóhelyül. Mezőket vetettek be, és szőlőket ültettek, amikor termést és gyümölcsöt hoztak. Megáldotta őket, és nagyon elszaporodtak, állatokban sem láttak hiányt. De azután megfogyatkoztak, és gőnyedeztek az elnyomás, a baj és a gondok miatt. Amikor gyalázatot zúdított az előkelőkre, és úttalan pusztaságba kellett bolyonganiuk. De a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban, nemzetségüket megszaporítja, mint egy nyájat. Látják a becsületesek, és örülnek, az álnokok pedig befogják a szájukat. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit. Amen. Eddig Isten igéje. A címben szereplő kérdés, ugye, hogy miért nem hallgat meg Isten, vagy éppen miért büntet engem? Azt gondolom, hogy ha Isten dolgairól beszélgetünk valakivel, vagy a saját életünk bizonyos szakaszait felidézzük magunkban, akkor bizony nem ritka ez a kérdés, ami fölmerül. Akár bennünk is, akik hívő emberként éljük az életünket, de minden emberben, aki valamilyen szinten számol azzal, hogy Istennek lennie kell, vagy egyáltalán foglalkozik azzal, hogy van Isten, vagy valaminek, valami magasabb rendűnek lennie kell a világ fölött, amit az emberek Istennek neveznek, fölmerül a kérdés, hogy miért nem hallgat meg bennünket Isten, vagy miért engedi, ami megtörténik ezen a világon. Például felmerül akkor, amikor nagyon szeretnénk valamit, vágyunk valamire, vagy vágyunk valakire. Imádkozunk érte, és azt tapasztaljuk, nem talál meghallgatása Istennél. Nem teljesedik be a vágyunk, nem kapjuk meg a kérésünket. Aztán olyankor is, amikor fájdalmas vagy borzalmas dolgokkal kell szembesülnünk, amik a világban történnek. Katasztrófák, betegség, erőszakosság, és sok-sok gonoszság, amivel találkozunk. Szintén fölmerül a kérdés bennünk, hogy hol van Isten? Miért nem hallgat meg Isten bennünket? Miért engedi meg Isten ezt a sok gonoszságot? Aztán olyankor is, amikor magunk vagy közvetlen környezetünkben valaki, aki hozzánk közel áll, átél, vagy mi élünk át nyomorúságos időszakokat, betegségeket, vagy amikor elveszítünk valakit, akit szerettünk. Vagy olyankor is, amikor igazságtalanság ér bennünket, pedig mi azt gondoljuk, hogy igyekeztünk jók lenni másokhoz. És a sort mindenki magának sorolhatná, amikor kimondva vagy kimondatlanul ez a kérdés felmerül bennünk, vagy felmerül az emberekben. Vajon jogos-e a kérdés? Mert hogy fölmerül, az tény. De vajon joggal merülhet föl ez a kérdés? Joggal tesszük-e föl ezt a kérdést? Mert végül is a következő gondolat, ami ebből fakad, joggal ültetjük-e mi Istent a vádlottak padjára? Mert végül is, ha belegondolunk, ezek a kérdések Istent kérik számon. Hogy Isten miért nem hallgatott meg? Isten miért engedte? Miért nem avatkozott be? Mi vagyunk a bíró, vagy az ügyész, Isten a vádlottak padján, és egy bíróságon vagyunk, amikor Istent vádoljuk. Nemrégen egy kedves barátom küldött nekem át egy cikket, ami 2011 vagy 12-ben született, még Barack Obama amerikai Egyesült Államok elnöksége idején. Felolvasom nektek ezt a cikket, mert nagyon idevág, és amik mozogtak bennem az elmúlt egy-két hétben, nagy segítség volt számomra ez a cikk, és benne Englotz Grahamnek a gondolatai. A Fehérház a karácsonyfát első alkalommal karácsonykor ünnepi fának nevezték el. Ez a tény arra késztette a CBS műsorvezetőjét, Ben Steint, aki író és színész is, hogy megírja a lenti cikkét. Úgy gondolom, ezek a gondolatok mindenhol érvényesek. A lenti eszmefutatáson mindnyájunknak érdemes elgondolkodni. Bevallom, írja Ben Stein, zsidó vagyok, és minden egyes ősöm zsidó volt. És engem nem zavar egy csöppet sem, ha az emberek ezeket a gyönyörű, kivilágított, feldíszített fákat Christmas tree-nek, karácsonyfának nevezik, ugye Christ, tehát az angol nyelvben a karácsonyfa az Krisztusra utal, mint ugye Christmas, a karácsony is Krisztusra utal, az angol nyelvben sokkal markánsabban kapcsolódik össze Jézus Krisztussal, miként a karácsony Krisztus születésének ünnepe a keresztény világban. Tehát Christmas tree-nek nevezik, karácsonyfának. Nem érzem magam fenyegetve, írja Ben. Nem érzem, hogy meg lennék különböztetve. Ezek a fák azok, amik karácsonyfák. És egyáltalán nem zavar, amikor az emberek boldog karácsonyt, Merry Christmas kívánnak nekem. Nem gondolom, hogy megaláznak, vagy gettóba akarnak csukni. A tény az, hogy valamiképpen kedvelem is. Az bizonyítja nekem, hogy mindnyáján testvérek vagyunk, akik együtt ünnepeljük az évnek ezt a boldog időszakát. És egyáltalán nem zavar az sem, hogy egy jászol jelenet van felállítva az egyik forgalmas útkereszteződésben, közel a tengerparti házamban, Malibuban. Ha az emberek egy betlemet akarnak, az ugyanúgy rendben van számomra, mint a menóra, ugye a zsidó hétágú gyertyatartó szimbólum, zsidó vallásosak szimbóluma, néhány száz járnyira arrébb. Nem szeretem, ha piszkálnak, amiatt, hogy zsidó vagyok, és ugyanúgy nem gondolom, hogy a keresztények kedvelik, ha piszkálják őket azért, mert keresztények. Gondolom, Az istenhívők belefáradtak és belebetegedtek a piszkálások időszakaiba. Fogalmam sincs, honnan származott ez az ünnepi fa ötlet, miután Amerika kifejezetten ateista ország. Vagy akár kifejezhetem másképpen is. Honnét jött az ötlet, miszerint imádnunk kell a hírességeket, de tilos Istent imádnunk. Viszont sokan vagyunk, akik elgondolkodnak azon, hogyan jönnek ezek a hírességek, honnan jönnek ezek a hírességek, és hova lett az az Amerika, amit mi ismertünk. Billy Graham, a prédikátornak a lányát interjúolták, az Early Shawn, és Jane Clayson, a riporter ezt kérdezte tőle. Hogyan lehetséges, hogy Isten engedte, hogy ilyesmi, ugye a Katrina hurikán akkor történt, megtörténjen? Angus Graham egy rendkívül mélységes és éles elmélyű választ adott. Azt mondta, úgy hiszem, Isten milyen elszomorodott emiatt, ahogy mi is. De évek óta azt mondjuk Istennek, hogy takarodjék ki az iskoláinkból, takarodjék ki a kormányzatunkból, és takarodjék ki az életünkből. És mivel úgy vélem, ő egy igazi úriember, végül csendben kihátrált. Hogyan várhatjuk el Istentől, hogy áldását adja ránk, és védelmezzen minket, ha mi azt követeljük tőle, hogy hagyjon minket békén? A legutóbbi események fényében, terrorista támadások, iskolai lövöldözések, úgy gondolom, hogy ez akkor kezdődött, amikor Madeleine Murray, O'Hare megölték, és tetemét évekkel később találták meg, arról panaszkodott, hogy nem akar imádkozást az iskolában. És mi azt mondtuk, rendben van. Aztán valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát az iskolában. A Biblia mondja, ne ölj, ne lopj, ne szerest, és ne kívánd azt, ami a felábarátodé, és szeresd felábarátodat, mint te magadat. És mi azt mondtuk, rendben van, nem olvassuk a Bibliát. Aztán dr. Benjamin Spook, amerikai gyermekkorról szakíró, ezt mondta, ne fenyítsük a gyerekeinket, amikor csintalankodnak, mert kicsiny személyiségük eltorzul, és meg lehet, hogy megrongáljuk az önbecsülésüket. Dr. Spook fia öngyilkos lett. Ezt mondtuk, egy szakember biztos tudja, mit beszél, és mi azt mondtuk, rendben van, nem fegyelmezünk gyermekeinket. Most meg azt kérdezik magunktól, miért van az, hogy a gyermekeknek nincs lelkiismeretük? Miért nem tudják, hogy mi a jó és mi a rossz? És miért nem zavarja őket, ha idegeneket ölnek, akár osztálytársaikat, vagy önmagukat? Valószínű, ha hosszasan és elég mélyen elgondolkodunk ezeken, lehet, hogy végül is rájövünk. Úgy vélem, nagy része van ebben annak, hogy azt aratjuk, amit vetünk. Vicces, milyen egyszerű embereknek megvetniük Istent, aztán azon csodálkozni, hogy miért halad a világ a pokol felé. Vicces, mennyire elhisszük, amit az újságok mondanak, de megkérdőjelezzük azt, amit a Biblia mond. Elgondolkodható, hogy e-mailen küldünk vicceket, amelyek aztán futótűzként terjednek, de ha üzeneteket kezdünk küldeni, amelyek az Úrra vonatkoznak, az emberek kétszer is meggondolják, mielőtt megosztják, posztolják azokat. Elgondolkodható az is, hogy fajtalan, durva, vulgáris, obszén cikkek mennek át szabadon a világhálón, de nyilvános vita Istenről tilos az iskolában és a munkahelyeken. Tetszenek már nevetni? Vicces, ha ezt az üzenetet netán továbbítod, szelektálsz. Nem küldöd sokaknak a címlistádon, mert nem vagy biztos benne, miben hisznek, vagy éppenséggel mit gondolnak rólad, hogy ilyesmit küldözgetsz. Ugyancsak vicces, hogy jobban aggódunk amiatt, amit mások gondolnak rólunk, mint azon, hogy Isten mit gondol rólunk. Küld tovább, ha úgy gondolod, van értelme mindennek. Ha nem, csak dobd el. Senki nem fog tudni róla, hogy így tettél. De ha kidobod ezt a kis eszmefutatást, ne dőlj hátra a székedben, és panaszkodj arról, milyen rosszul alakul ez a világ. Megbecsüléssel és őszinte tisztelettel. Ben Stein. Ütős. Ott van. Szerintem, ha most egy kukkot nem mondanék, akkor is elegendő az, hogy kicsit végiggondoljuk a saját életünket, és azt, ami történik és zajlik, és akkor lehet, hogy oda jutunk, hogy mi kérdezzük ezt valójában Istentől. Nem Istennek kéne tőlünk kérdezni egy-két dolgot, hogy hova szakadtunk, és mi lett velünk. Ugye Ézsaiás próféta ad egy magyarázatot nekünk. Arra vonatkozólag, hogy meghallgat-e Isten minden embert, amikor imádkozik. Különös volt egyszer egy ember odajött hozzám, és azt mondta, imádkozz már értem, mert téged meghallgat Isten. Te közel vagy hozzá. Olyan furcsa volt ez a kérdés, vagy kérés. De végül is igaza van. Ugyanis Isten mindent hall, de nem minden imádságot hallgat meg. Nem minden imádságra reagál az Isten. És nem mindenkinek imádságát hallgatja meg. Nem a fülével van baj Istennek, hogy hallja, amit mondunk, csak vannak akadályok, ami miatt nem tud meghallgatni embereket. És csodálkoznak az emberek, imádkoznak, de nem hallgatja őket Isten. Erre Ézsaiás segítségül azt mondja nekünk, hogy Ézsaiáson keresztül a Szentlélek, nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. A ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Döbbenetes és nagyon egyértelmű válasz Istentől, hogy mi az, ami akadályozza az ima meghallgatást, amikor az emberek Istenhez fordulnak. A felolvasott zsoltárban zsoltár író, valószínűleg Dávid zsoltáráról van szó, így kezdte. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai. Akiket megváltott az ellenség kezéből, megszabadította őket. És összegyűjtött, kigyűjtött, kihívott különböző országból és népek közül, keletről, nyugatról, északról és délről, a népek közül beintettem hozzá. Tehát kik fogják áldani az Urat? Akik átélték Istennek a megváltó szabadítását. Kik fogják áldani és magasztalni az Urat? Kiknek az imádságát hallgatja meg Isten? Akik az övé, akik ő hozzá tartoznak. Tesz-e Isten tehát különbséget ember és ember között? Válaszom, igen és nem. Mind a kettő igaz egyszerre. Miben nem tesz különbséget? Hát a megváltásban. A megváltás művében, amit Jézus Krisztus a Golgotai kereszten elszenvedett a mi bűneinkért, nem tett különbséget. Mindnyájunk vétkéért szenvedett, függetlenül attól, hogy hiszünk-e benne, bízunk-e benne. Ezt mondja az írás, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azaz mindenkiért adta az Isten egyszülött fiát. Mindenkit szeret az Isten, de kinek van örök élete? Aki hisz ő benne. Mindenkiért meghalt Jézus, de nem mindenkinek van örök élete. Nem mindenki tartozik az Istenhez, bár mindenkinek az élete Istentől van. Igen és nem. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot általa. Azaz Jézus mindenkiért eljött erre a világra. De kellően gentleman úriember, hogy nem erőlteti ezt mindenkire. Azoknak adja, akik kérik, akik hozzá kiáltanak. És a 107. zsoltár pont ezért csodálatos. Kik az Úr megváltottai? Akik az Úrhoz kiáltottak. Nem számon kérték Istent, hanem hozzá folyamatnak. Mekkora különbség? Miért engeded? Miért történik? Dacosan, durcásan, számon kérően. Vagy könyörülj rajtam? Bocsáss meg nekem! Benned bízom, szabadíts meg! Hozzád folyamodom, elismerem, hogy te vagy az Isten. Mekkora különbség van a két hozzáállás között. A gondviselésben Isten mindenkit egyenlővé tett. Azaz, mondja Jézus, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Milyen fontos imádkozni az emberekért, ha ebből a szempontból vizsgáljátok, akik ismerjük az Urat. Mert ők nem tudnak imádkozni magukért, mert nem is ismerik az Istent. És amikor te közben jársz valakiért, akkor ugyanazt teszel, amit Jézus tesz az emberekért ma is. Imádkozik értünk is. És imádkozik azért, hogy minél többen felismerjék a szabadításnak egyelmet, mert nem tudnak imádkozni, nem hallgathatik meg az imádságuk. Mert nem ismerik az Istent. De te, neked bejárásod van a mennybe. Mert most arról beszélgettünk a felfedező csoporton, hogy szüntelen imádkozzatok. És nagyon jó gondolatok voltak, amiket elmondtak a csoport tagjai. És akkor mondtam nekik egy példát, hogy milyen rossz érzés az, amikor menni akarsz valahol, el akarsz intézni egy ügyet, beütöd az internet, hogy meddig van nyitva az a helyiség, és látod, hogy nem érek oda. Sakkozol, és 10 perc híja van. Vagy 4, és zárva. És nézel a kiírást, hogy 18:10, és 18-kor bezárt. Igaz? Rossz érzés. És milyen jó, hogy ilyen rossz érzés a Mennyországgal nincs. Nincs záróra. A szüntelen imádkozatok azt jelenti, hogy bármikor. Bármikor és mindennel. Mindennel mehetünk az Isten elé. Milyen fontos leckék voltak az életemben, amikor megértettem, hogy Istennél nincs apró dolog, ami ne érdekelné az ő gyermeke életében. És milyen furcsa volt szembesülni az, hogy azt gondoltam, én magam hívő emberként, Isten nagy dolgokkal foglalkozik, az én ügyesbajos dolgaimmal nem. És akkor Isten elvitt a végső pontokig, amikor tanított nekem valamit magáról, hogy szüntelen imádkozzatok, azaz mindennel és mindenkor mehetünk a mindenható egyik az örök Isten elé, és odafigyel a gyermekei imádságára. Mekkora ajándék és áldás ez nekünk, Isten gyermekeinek. És milyen kiváltság lehet, és milyen meghívás ez minden ember számára, de nem mindenkié. Nem mindenkié. A kegyelem mindenki számára felkínáltatott, de a kegyelem nem mindenkié, mert nem fogadta el mindenki. És azt így folytatja az Úr Jézus, imádkozzatok ugye ellenségeitekért, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Azaz mindenkire gondot visel az Isten. Isten gyermekei, az újjászületett emberek egy külön közösség, különbség van téve a Bibliában, és az ígéretek nagy része Isten gyermekeinek szól. Hiába olvassa valaki, aki Jézusban nem hisz, bűneit nem vallotta meg, és az életét nem adta még oda az Istennek, elfogadva Jézus Krisztusban a bűnbocsánatot, a megváltást, és hitét nem veti Jézus Krisztusban, mint az Isten fiába, aki meghalt és feltámadt, és vissza fog jönni, az nem Isten gyermeke. Azoknak nem szólnak az ígéretek. Az ígéretek a gyermekeknek szólnak. Jézus azt mondja, hogy nem adhatom a kutyáknak oda, ami a gyermekeké. Milyen durva beszéd ez? Hát milyen Isten az ilyen? Hát az Isten olyan, hogyha kiraktad az életedből, és nem akarsz tudni róla, ahogy olvastuk Angus Grahamnek a mondatait, ő akkor kilépett az életedből. Vagy nem lépett be az életedbe, mert nem engedted oda? Miért keresed Istent ott, ahol soha nem engedted be? Miért keresed Istent életed azon területein, ahol nem ő az Úr? Miért akarod számon kérni Istent, hogy mennek a dolgaid? Életed azon területein, ahol nem ő az Isten. Hanem egészen más értékrendek fogalmazódnak meg az életünkben. Hogy jövünk ehhez? Hogy gondoljuk? Hogy esne neked, ha a munkahelyed olyanért kérnek számon, amin nem kaptál se képzést, se lehetőséget, és el sem mondták, hogy mit kell csinálni. És jön a főnököd, azt mondja neked, hé, hogy van, hol van a munka? Miért nem tartottad be a határidőt? Hát mi lennénk a legjobban felháborodva, nem? Igazságtalanság ért bennünket. Hát nem is mondták el, mit kell csinálni. Nem is nekem adták ezt a feladatot. Milyen gonoszok ezek a főnökök. Istennek kapcsolatban persze másképpen viszonyulunk. Őt számon kérjük úgy, hogy nem is adtuk neki az életünket. Nem az ő kezében van a kormányról. És bemegyünk az árokba, és elkezdjük Isten mondani, miért törtük össze magunkat. Isten igéje azt mondja ennek a különleges csoportnak, amelyről azt mondja Jézus, kicsinyálj, ne félj, de kicsinyálj. Azt mondja Jézus, hogy keskeny az út, amely a mennybe visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. És széles az út, amelyek áldozatba vezet, és sokan vannak, akik azon járnak. A héten voltam egy Alia Szima héten, és elmondta egyik luteránus lelkész, amit megkönnyeztem egyszerűen, megszomorodt a lelkem, hogy tudjátok, hányan hazudnak a kereszteléskor? Hányan keresztelkednek meg, és mennek a pokolba, mert nem hisznek Jézusban? És járnak a templomba? És megdöbbentem egyszerűen, és elszomorodt a szívem, hogy valaki, aki hallotta Istennek a szavát, nem törődik vele. És ezért el fog kározni. De mit mond azoknak Isten igéje, akik befogadták Jézust az életükbe, és hisznek Jézus Krisztusban? Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta, azaz jogot adott nekik, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek a Jézus nevében. Akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek, újjászülettek, új életet nyertek. Akiknek a szívében a Szentlélek által az a bizonyosság van, hogy Istenhez tartozom. Isten gyermeke vagyok. Hiszek abban, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hiszek abban, hogy ő az én bűneimet szenvedett a kereszten. És hiszem, hogy legyőzze a halált, a bűnt és a poklot. És az ördögöt feltámadta a harmadik napon, és él örökké. Ez az én élő reménységem. Hiszek Jézus Krisztusban. És mikor befogadom őt, azt mondom, tiéd az egész életem, Uram. Nincs rejtett dolog a szívemben, nincs semmi az életemben, amit ne adnék neked oda. Ezt jelenti, a befogadni Jézus az életünkbe, a szívünkbe. Mindent vagy semmit. És ezekre mondja az írás. Akik hisznek Jézusban, és neki adták az életüket, hogy Isten jogot ad nekik, feljogosítja, egy jogviszony változás történik, Isten gyermekeivé lesznek. Istentől idegenek voltak, Isten ellenségei voltak, mondja Pál apostol, ellenségesek voltunk Istennel szemben. De megtértünk ő hozzá, és Isten gyermekeivé lettünk. Ez nem mindenkire vonatkozik, csak azokra, akik Krisztusba vetik a hitüket és életüket, neki adják. Mi következik tehát mindebből? Isten nem fenyít mindenkit. Nem Isten fenyít téged, hanem is ismered őt. Csak a gyermekeit fenyít Isten. Amikor valaki nehéz helyzetbe kerül, de nem Isten gyermeke, azaz még nem született újjá, az biztosan nem Isten nevelő munkája az életében. Ahhoz ilyen értelemben Istennek semmi köze. Isten nem nevel, nem is fenyít olyanokat, akik nem az övé. Felfedező csoporton mindig elmondom erre vonatkozólag azt a példát, hogy van egy játszótér, két csibés srác összeverekszik, kisgyerek. Egy felnőtt férfi észreveszi, oda megy, fülön csípi az egyiket, kihozza és elnáspángolja. Miért azt fogta meg? Az övé, az ő gyereke. Miért ment volna oda a másikhoz? Fel lennénk háborodva, nem? Ha egy szülő oda menne, az én gyerekemet nem fogná a fülénél fogva, és még el is fenekeli, hát én is elfenekelném őt. Na jó, nem. De azért minimum felháborodnánk ezen, így van? Hát mégis hogy gondolja? Hogy gondolja az én gyerekemet? Akkor miért várja valaki Istent, hogy ő beleszóljon az életébe úgy, ha nem is az övé? És miért csodálkozik az, aki Isten gyermek, hogy megfenyíti az Isten, nem jó úton jár? Miért csodálkozik rajta az ember? És még sóhajtozik, hogy jaj, az Isten így meg úgy, miért engem? Hát azért, mert rossz úton járok. És nem akar Isten, hogy fenyítés nélkül maradjak, és nem akar, hogy elkárhozzak. Hanem meg akar menteni. Hát azért neveljük a gyereket, nem? Valami jobbat akarunk belőle kihozni. És valamilyen módon megpróbáljuk a nevelésünkkel, tanítgatjuk, figyelmeztetjük, intjük, megvonunk tőle valamit, hogy érezze, hogy az nem jó. Keresjük a módját, hogy hogyan tudjuk nevelni a gyereket, és segíteni próbáljuk őket helyes értékrendre. Helyes értékrendje pedig annak van, aki ismeri a Bibliát. Mert a Biblia változhatatlan értékrend, a világ változik. Tőlünk nyugatabbra egészen más értékrendek vannak már, a gyermekek szocializációját tekintve is, mint akár nálunk. Mi az igazság? Hát a Biblia, amit ki van jelentve. Állandó, fix, biztos pont. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig is. Elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. A 107. Zsoltár ennek a dinamikájáról beszél. A nehéz helyzet, a szenvedés, a fájdalom, abból felismerni az egyedüli kimenekedést, az Isten szabadító kegyelmét, és megtapasztalni, átélni azt. Múlt héten a bizonyságtételemben említettem, most nagyon ide kapcsolódik, nyilván már készültem erre a szolgálatra, azért is mozgott ez bennem, több dolog is. C.S. Lewis, Árnyékország című film egyébként, dolgozza föl C.S. Lewis életét, és ott is elhangzik ez. Azt mondta, hogy a fájdalom Isten megafonja, hangszórója, erősítője a süket világ felé. A fájdalom, a szenvedés üzenet az emberek világának. Isten szava az emberekhez, hogy fölismerjék az emberek, hogy hova jut az emberiség Isten nélkül. Aztán emlékeztek rá, akik itt voltatok, említettem, hogy súlyos beteg, rákos beteg lett a felesége, hőn szeretett felesége, C.S. Lewisnak. Kevés időt tudtak együtt tölteni, idős korában találtak egymásra, korukban találtak egymásra, és rákos beteg lett a felesége. Élet halál között volt, és C.S. Lewisnak a hitét ez nagyon megpróbálta. Majd a gyász is, annak feldolgozása, és erről írt egy könyvet is egyébként a gyásszal kapcsolatosan, a szenvedéssel kapcsolatosan. Barátai bátorították, hogy imádkozzál. A hit a legfontosabb, és mondta C.S. Lewis, tudom. Tudom, imádkozom, de rájöttem valamire. Az imádság nem Istent változtatja meg, hanem engem. Az imádság nem arra való, hogy valami olyat kicsikarjak Istentől, amit ő nem akar, hanem valamit megértsek, abból, hogy milyen az Isten, és ezáltal megváltozzon a szívem, a gondolatom. Akár Istenről, vagy egy élethelyzetről, egy szituációról. A 107. Zsoltárban is különféle nehézségben lévő emberekről olvashattunk, akik Istenhez kiáltottak, és akkor Istenhez kiáltottak, valamilyen idő múlva megtapasztalták az Isten jóságát, szeretetét, szabadítását. És ezen az úton nem csupán az élethelyzetük változott meg, és ez rendkívül fontos, Isten szabadítása sosem csak a körülményre vonatkozik, hanem elsősorban a szívre. És ezeknek az embereknek először a szíve változott meg, és csak utána változott meg a körülménye. Mert amikor valaki Istenhez kiállt őszinte szívvel, az azt jelenti, hogy szívben valamit már másképp gondol, mint korábban gondolta. És ez a változás beállt a szívükben, és így Isten szabadítását élhették meg, és megjelent bennük, a benseikben a szabadító Istenbe vetett hit, a szabadító pedig Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító. Jézus Krisztus a felkent szabadító, a királyok királya, uraknak ura. Csak néhány gondolat ebből a Zsoltárból. Ugye beszél a Zsoltár olyanoknak, akik bolyongtak a pusztában. Éheztek és szomjaztak, elcsüggett a lelkük, írja a Zsoltáros. Nyilván fizikai szükség is lehet ez, valóságos élethelyzet is lehet a pusztában eltévedni, úton utakon járni, de lehet lelki értelemben is bolyongani, kóvályogni ebben a világban. Nem találja a helyét, szokták mondani. Nem érti, mi értem az életnek. Csak bolyong, éhezik, szomjazik, valamit keres, állandó éhség van az életében, nem elégíti meg semmi, amivel élt az életben. Éhezik. Ezeknek mondja az ígéret, mikor az Úrhoz kiáltottak, helyes útra vezette őket az Isten. Megitatta és jól tartotta őket az Isten. Megérkeztek, megelégítettek az Istennél. Aztán a másik csoportra azt mondja az írás, sötétségben ültek, a halál árnyékában, a reménytelenség állapota, a reményvesztett állapot, kilátástalan élt helyzet. Már-már azt mondják, nincs értelme az életnek. Minek éljek így? Mi értelme van az életnek így? Ha ezek maradnak, ezek vannak az életemben, és ezek jellemzik az életemet. Nyomorultak voltak, vasra verve ültek, és azt mondja az írás, miért? Mert engedetlenek voltak Istennek. Azért kerültek ilyen helyzetbe. Úgy érezték, hogy nem tudnak változtatni az életükön. Így van, így marad, így kell maradnia. Így fogom leélni az életemet, ez fog velem történni. Hát milyen élet az ilyen? És mit mond az írás? Azért van ez így, mert engedetlenek az Istennek. Ellen állnak az Istennek. És azt mondja az írás, hogy megszabadította Isten őket, amikor szívből az Istenhez kiáltottak. És szabadítása nagyon erőteljes volt, mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat, láncokat az életükről. Fölszabadította a lelküket ettől, a gyötréstől. És milyen csodálatos az Isten kegyelme, akik már megismertétek Jézus Krisztust. Milyen áldás az, amikor az ember lelkéről lehullnak a bilincsek. Lehull a kötelék, a békjó, és megszabadul az ember. Következő csoport azt mondja, szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Nem az Isten csapása sújtotta őket, hanem a saját bűnei következményét ették. Amit tettek, ahogy gondolkodtak, ahogy beszéltek, annak lett a következménye az, ami történt az életükben. Döbbenetes volt átélni valakivel, aki elrontotta az életét is. Teljes zsákutcában volt az élete, mindig másokat hibáztatott. Az életére, az élethelyzetéért minden hibás volt. A házastársa, volt házastársa, a családja, a testvérei, a világ, az élet, minden hibás volt, hogy ő ilyen nyomorult. És amikor eljutott odáig, hogy szembesült az életének nyomorúságával, és eközben vette felismert az Isten szeretetét Jézus Krisztusban, és azt mondta, hogy Jézus, szabadíts meg. Az első változás az életében az volt, hogy én rontottam el az életemet. Ha nem így élek, ahogy éltem, nem így alakult volna a sorsom. Az első dolog, amit beismert, és elkezdett bocsánatot kérni azoktól, akiket korábban vádolt. Milyen nagy szabadítás az Istennek, amikor valaki megszabadul abból az átokból, hogy mindig másokat hibáztat. Minden ételtől undorodtak, eközben halál kapujába jutottak. Igen, el lehet jutni odáig, hogy az ember felemészti az embert, a harag, a gyűlölet, a szenvedélyek, az élvezetek, és minden egyéb dolog. És egyszer azt mondja, meg fog halni. Beszélgettem valakivel, eljutott egy pontig, hogy érezte, meg fog halni. Tehát tovább élesz az életet, olyan fizikai tünetek jelentkeztek nála, hogy szembesült vele, ha így folytatja, meg fog halni. És ez a szembesülés, amikor szembesült azzal, ha nem változik valami az életében, meg fog halni, hívta segítségül Jézus nevét. És azonnal megszabadította őt az Úr. És persze egy új élet felépítése borzasztó nehéz. Amikor évekig él valaki valahogy, és megszabadítja őt az Úr, nem egyik pillanatra a másikra épül fel egy új élet. Idő kell hozzá, ezért a legjobb minél hamarabb megfordulni. Hogy minél kevesebb romot kelljen eltakarítani a Jézus Krisztusnak az életünkből. A kapcsolataimból, a körülményeimből, a környezetünkből, a családomból. És azt mondja, az Úrhoz kiáltottak, és megszabadította őket. Elküldte igéjét, és meggyógyította őket. Csodálatosan látom azt, amikor valaki megtér, Jézusnak adja az életét, és elkezdi felfedezni Istennek a beszédét. És hogy bemegy az életébe Istennek szava, Istennek igéje, személyessé válik, elkezdi gyógyítani. Sebeket tár fel, gyógyít meg, tisztít ki élethelyzeteket, megváltoztatja a gondolkodásmódot, a hozzáállást. Elkezd Isten az ő beszédét közölni vele, a szívével, a gondolataival, és elkezdi megváltoztatni az Isten. Gyönyörűség ez. Meggyógyította őket. Elküldte beszédét, és meggyógyította őket. Aztán a tengerre szállókról olvasunk, munkájukat a nagy tengeren végezték. Munkahely, kihívások, megoldhatatlanak tűnő kapcsolatok, helyzetek. Azt mondja, egyszer fent, egyszer lent. Hullámzik minden, bizonytalan minden. Ki az, aki ha már két napot dolgozott egy munkahelyen, ne érte volna át Magyarországon ezt? Hullámzik. Egyszerűen azt mondta, tajtékzik minden, és mindenki. És bizonytalan, mi lesz, hogy lesz? És azt mondja az írás, de Istenhez kiáltottak. Hol van a bölcsek bölcsessége? Elvesztették. A tengereszárók ugye tudták, hogy kell navigálni a hajót. Milyen vitorlát kell lehúzni, felhúzni, hova kell kötni a kormányt, ki kell dobni, vagy föl kell húzni a horgonyt. Ezeket mind tudták, de azt mondja, olyan helyzetbe kerültek, hogy minden bölcsesség szertefosztott. Nem volt megoldás. Végső kétségbeesésbe jutottak, és az Úrhoz kiáltottak. Az Úr pedig lecsendesítette a vihart. Elsimult a tenger. Halleluja! Ha Isten, ember, Isten gyermeke vagy, átélted már az életedben ezeket a szabadításokat. Amikor rendkívül jöhörök, rendkívül nehéznek tűnő élethelyzetek, egyszerűen Isten hatalmas keze által megváltoztak. És ne feledkezz meg, ha most vagy ilyen viharokban, Istenhez kiáltasz, és őt hívott segítség az Úr Jézus nevében, és neki hatalma van arra, hogy lecsendesítse ezeket a viharokat, és elsimítsa azokat. És végül, szintén egy ígéret, ami csak a gyermekeknek szól. Nem mindenkinek szól. Nem kérheti számon az Istentől, hogy vele legyen, aki kirakta Isten az életéből, vagy soha be sem hívta. Aki azonban behívta az életébe Jézust, azaz neki adta az életét, és ő benne hisz. Azért az ígéret. Méghozzá az, hogy Isten gyermeke soha nem lesz egyedül. Semmilyen élethelyzetben nem kell azt tapasztalni a hívő embernek, hogy elhagyta őt az Isten. Még ha ilyen gondolata támad, akkor sem igaz. Nem, ez az igazság. Zsoltárokban azt olvassuk, ezt mondom Istennek, kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mint a csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondják nekem, hol van a te Istened? Milyen borzalmas, fájdalmas dolog az, amikor jó felesége, a szenvedő, de még hitben lévő Jobbnak azt mondja, átkozd meg az Istent és hallj meg! Azért élsz még, mert hiszel Istenben! Ha nem hinnél Istenben, már meghalnál! Minek így élni? Jó feleség volt, igaz? Csoda, hogy nem halt meg. Egyről ő élte túl. Adott Isten még kegyelmet ennek a bolond asszonynak is. Nagy bátorítás lehetett a férje mellett. Persze nem mondom, hogy felemelő érzés egy rothadó húsú ember mellett lenni, és hallani, hogy imádkozik. Vagy már csendben van, és csak sóhajtozik, de még akkor is imádsággal sóhajtozik. Hogy elhinni azt, hogy ez még mindig hisz. Hogy lehetséges, hogy még mindig hisz, és nem átkozza meg az Istent, annyi baja van. És Dávid azt mondja, hogy nem az fáj nekem, hogy nehéz helyzetben vagyok, hanem hogy az ellenség gyaláz, és azt mondja, hogy hol van az Isten? Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Folytatja Dávid. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki. Szabadító Istenemnek. Ez a kimenekedés útja a sötét helyzetekből. Ézsaiás azt mondja, megfeledkezhet-e csecseméről az anya. Egy gyerekbemutatás volt. Teljesen természetes, hogy éhes a gyerek, az anya megy és eteti, gondoskodik róla. Benne van az anyai szeretet. Nem könyörül a méhe gyermekén. Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Nem mindenkinek szól ez az ígéret. Csak az Isten gyermekeinek. De azoknak szól. És ha nem vagy Isten gyermeke, sürgősen szaladj az Istenhez. Add neki az életedet. Vesd a hitedet Jézus Krisztusban, hogy az ígéret a tiéd legyen. Mert az ígéret az Isten gyermeké és mindazoké, akiket még elhív magának az Isten. És Máté evangéliumával zárom az utolsó szavai ezek Jézusnak. Ezt követően elment a mennybe, ahonnan vissza fog jönni, értünk, az övéért, és csak az övéért. A mennyországba senki nem jut be, csak az Isten gyermekei. Senki más. A mennyországban az ígéret egy lehetőség minden embernek, és ígéret Isten gyermekeinek. És mindazoknak, akiket még elhív magának az Úr, azaz megtérnek. Ki van nyitva még a lehetőség ajtaja, ami nem zárul le ez a kegyelmi korszak. Jézus így szól, Jézus hozzájuk lépett, és így szólt a tanítványaihoz, az övéihez, Isten gyermekeihez. Nekem maradott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, bemerítve, az megkeresztelve, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. És tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És én megígérem, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.